Kedves hallgatóink, ökumenikus imaórát közvetítettünk felvételről a Miskolci Mindszenti templomból, ahol igét hirdetett dr. Fabinyi Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Szépészeti tanműhely komplexumot adtak át Egerben, újra téma a teherforgalom mértéke a Bodrog közben, Kazincbarcikán is látható lesz a Magyar Kurír fotósainak kiállítása. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Fontos előrelépést hozott az, hogy a kormány néhány éve elkezdte a szakképzés megújítását, jelentette ki a felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum szépészeti tanműhely komplexumának átadó ünnepségén Egerben. Varga Bajusz Veronika emlékeztetett, három pilléren nyugvó rendszer kiépítése a cél, azaz motivál diákok és oktatók mellett inspiráló környezet létrehozására törekednek. Ezek elérésében sikerült az elmúlt esztendőkben előbbre lépni, amely tavaly egyebek mellett az oktatók 32%-os béremelésében is megnyilvánult, mondta el. Hozzátette, ők idén további 21%-os béremelésre számíthatnak. A diákok esetében a meglévő ösztöndíjrendszer mellett megjelent a munkáshitel, amely 4 millió forintos támogatással segíti a biztos karrier beindítását. Jelezte, mindemellett az intézmények fejlesztésére tavaly 96 milliárd forint keretösszegű program indult, amelyből országszerte 36 szakképző intézmény újul meg. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében arról beszélt, a szakképzés átalakításának ma már kézzelfogható eredménye, hogy a magyar csapat a szakmák tavalyi világbajnokságán a 10. helyen végzett, még az ezt megelőző európai seregszemlén második lett. Szavai szerint az új tanműhely kialakítása lehetővé tette az együttműködést a szépségihivatal több meghatározó szereplőjével, emellett a komplexum az eddig hiányzó felnőtt oktatás helyszínéül is szolgálhat a jövőben. Felidézte, a beruházás átadása azért is történelmi pillanat, mert a 70-es, 80-as, 90-es években színvonalas kézművesipari képzés folyt a létesítmény elődjében. A centrum tájékoztatása alapján a helyi Bornemissza Gergely tagintézményben szeptembertől 160 diák tanul nappali tagozaton az ágazatban. A 130 millió forint saját forrásból kialakított fodrász, kozmetika és manikűr tanszalonok a legmodernebb körülmények között biztosítanak helyet 12-16 fős csoportok elméleti és gyakorlati oktatására. A tanszalonok lehetőséget adnak vendégek fogadására is, így a tanulók valós szépészeti műhely környezetben sajátíthatják el a szakmafogásait már azelőtt, hogy duális képzésbe kerülnének. Újfent előkerül a Zemplénen áthaladó teherforgalom problémája. Az érintett települések polgármesterei egy zóna kijelölésével szabályoznák a Bodrog közön áthaladó forgalmat, hogy védjék a településeiket összekötő utak állapotát. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
Visszatérő probléma a bodrogközi utak állapota, amely időről időre ugyan javításon, kátyúzáson vagy akár teljesen új aszfaltréteg általi felújításon megy keresztül, de mindezek nem bizonyulnak elégséges megoldásnak mindaddig, amíg nagysúlyú teherforgalom terheli az utakat. Az elmúlt években az ország több pontján adtak át zenélő utakat. A helyiek viccesen fogalmazva azt szokták mondani, nekünk nem kell zenélő út, halljuk az autók lengéscsillapítóit, gumijait, így is a bodrogközi utakon. Sárospataktól már eddig is korlátozták a kamionosok közlekedését az érintett útszakaszon, a mostani egyeztetés alkalmával egy körbehatárolt zónát hoznának létre a térségben, ahol megtiltanák a kamionforgalmat, mondta el dr. Hölcsik Rihárd, a térség országgyűlési képviselője.
A munka megbeszélésnek a tárgya elsősorban a kamionforgalomnak a kiszűrése Bodrog közről, ami valóban több évtizedes probléma. Most két verziót dolgoztunk ki a szakemberekkel, és végül az első verzió mellett döntöttünk, ami Bodrogköz teljes lezárását jelenti abban a tekintetben, hogy a 12 tonna fölötti illegálisan engedély nélkül érkező kamionokat kiszűrjük. Ez azt jelenti, hogy a három város, három hídja, azaz Sátoraljaújhely a víztelettől, a Sárospataki Bodroghíd, illetve a Cigándi Tisza híd által behatárolt utakat lezárjuk az illegális kamionok forgalom elől.
Olá Krisztián, Cigándváros polgármestere már több ízben jelezte, hogy a településükön és az egész Bodrog közben áthaladó kamionforgalom milyen hátrányokkal jár az ott élők számára. Reméli, hogy a mostani megbeszélést mi hamarabbi tettek fogják követni, és a zóna kijelölés mellett be is tartatják majd a szabályokat a fuvarozókkal.
Abból, hogy a tranzitforgalom átmegy a Bodrog közön, ebből a Bodrog köz soha semmilyen szinten nem profitált. Ideig mi mindig hallgattunk, mindig csendben voltunk, mindig mások érdekeit néztünk. Én úgy gondolom, hogy most mindenki a sarkára állt, elővettük a Bodrog köz érdekeit, mégpedig azt, hogy védjük meg az útjainkat, hiszen nagyon kevés lehetőségünk van arra, hogy saját forrásból esetleg felújítsuk az utakat, vagy állami forráshoz hozzájussunk. Ezek a lehetőségek korlátozva vannak. Én úgy gondolom, ez az egyetlen megoldás, hogy kitiltsuk innen őket, vagyis ha nem is a kitiltásra vonatkozóan, de szabályszerű közlekedésre ösztökéljük őket. Ha ez mind sikerül, én úgy érzem, hogy jelentősen megoldjuk azt a problémát, ami több évtizede sújtja a Bodrog közt.
A világ számos pontján megrendezett akcióhoz a Magyar Rákellenes Liga Gyöngyösi Alapszervezete is csatlakozott. A figyelemfelhívó séta fontosságáról, céljairól és a daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos egyéb gondolatébresztő témákról Tóth Lászlónét a helyi alapszervezet elnökét hallják.
2021. december 12-én volt az első ilyen világséta, és mindig megvan, hogy melyik ország melyik órába fog sétálni, és így azért ez a neve, hogy világséta, mert valahol egyszerre érjük körbe a földet, és valahol ez olyan jó érzés. Most éppen Magyarország 3 órakor indult, és ez az ország minden pontján 3 órakor indult, 1 óra hosszás séta, amiben ugye mi is részt vettünk, hát most már ugye 21 óta minden évben mindig másfelé sétálunk. Hát mondhatnám, hogy annak örülnék legjobban, ha külsős emberkék, sétálók, járókelők is csatlakoznának hozzánk, nem csak a ligások, hiszen ezzel az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet nem csak a helyi szervezetre vagy a rákellenes ligára, hanem a rákra, mint olyanra figyeljünk oda, és vegyük komolyan a szűréseket, hogy vegyünk rajta részt, és ha hívnak, azért menjünk el, ha nem hívnak, azért menjünk el, de éljünk tudatosan. Pontosan ilyen célból szeretjük ezeket a sétákat, a úgynevezett figyelemfelkeltő sétákat, hogy nem csak, mint rákellenes liga vagyunk, meg csak sétálunk, hanem igenis, hogy ezzel szeretnénk kifejezni azt, hogy köszönjük az egészségügyi dolgozóknak is, hogy tesznek értünk, és itt vagyunk, és mi tudunk menni sétálni, és a szűréseket is elvégzik, arról nem beszélve, hogy megemlékezünk azokról, akik sajnos már nem tudnak velünk sétálni. De akik nem tudnak velünk sétálni, és még egészségesek, elgondolkoznak egy pár perc erejéig, hogy tényleg nekem fáj valahol valamim, vagy éppen egy szemölcsömmel van gond, elmegyek és megnézetem. Nagyon jó volt például most ugye több alkalommal volt PSA szűrés Gyöngyösön, ami ugye a férfiakra vonatkozik, és nekem ez nagy örömömre szolgált, hogy nagyon sok férfi vett rajta részt, hogy végre észbe kapnak a férfiak is, hogy igenis, hogy nekik is szükségük van arra, hogy szűrjönek, és nem volt értelmetlen, mert egy pár figyelmeztető értéket fedeztünk fel, és van, aki tudott róla, van, aki nem, tehát el tudtuk irányítani orvoshoz, ha házi orvoshoz ment, az is jó, ha szakorvoshoz, az is jó, de odafigyelt magára, és hát ezt szeretnénk rendszeressé tenni.
Szent pillantással címmel Esztergom, Győr és Budapest után Kazincbarcikán is látható lesz a Magyar Kurír fotósai, Merényi Zita és Lambert Attila nagy sikerű tárlata. Az ezúttal 50 képet felölelő kiállítás Szalézi Szent Ferenc ünnepnapján január 24-én nyílik a kazincbarcikai Don Bosco sportközpontban. A tárlat gazdája a Magyar Kurír szerkesztősége. A kiállításon tehát Merényi Zita és Lambert Attila a Magyar Kurír munkatársainak alkotásait lehet megtekinteni. Január 24-én Szalézi Szent Ferenc az újságírók védőszentjének, a Szalézi Rend névadójának és védőszentjének ünnepnapján a 16 órakor kezdődő megnyitón köszöntőt mond a Magyar Szalézi Tartomány frissen beiktatott tartományfőnöke, Vitális Gábor atya. Ezt követően Kuzmányi István, a Magyar Kurír igazgató főszerkesztője nyitja meg a tárlatot, az alkalmon jelen lesznek a fényképek készítői is. 10 év képeit láthatjuk, sokszor a Magyar Egyház ikonikus eseményeit, sokszor elesett pillanatokat, mert Isten, aki a rejtekben is lát minket, ahogy imádkozunk, néha egy egyházi fotóst küld, hogy megörökítsen egy szent pillanatot. Munkatársai képei, kilépve az online vagy nyomtatott újság világából, bizonyítják művészi erejüket, megérintik, meghökkentik a szemlélőket. Ennek a csodának Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban is a részesei lehetnek. A kiállítás díjtalanul látogatható február 28-áig, minden nap 8 és 20 óra között, írja a Magyar Kurér. A cím Szent Erzsébet sétány 2. Tűz keletkezett egy szálláshelyen Felsőtárkányban a Bükkerdő sétányon. Az alagsorban egy mintegy 16 négyzetméteres szauna gyulladt ki. A vendégeknek és a személyzet tagjainak összesen csak nem 240 főnek kellett a tűz miatt elhagyni az épületet. A lángok oltását az ott dolgozók kezdték meg, majd a helyiség álmennyezetét is megbontva az egri hivatásos tűzoltók fejezték be, és megkezdték az utómunkálatokat. A vendégek és a személyzet tagjai, összesen tehát csak nem 240-en, a tűz miatt elhagyták az épületet, számolt be róla a katasztrófa védelem a honlapján. Szerencsére személyisérülés nem történt. Végül az időjárásról. Éjjel nagyobb, holnap már csak kisebb eséllyel fordulhat elő. Az ónoszítálás, húszálingózás mellett a keleti-északkeleti tájakon ónos eső, fagyott eső, havazás is. Folytatódik a túlnyomóan borult, párás, foltokban ködös idő, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban -3, -2, és napközben is csupán -1, 0 fok körül alakul majd. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. január 21-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsertessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Kovács László Csabát nevezték ki a Miskolci Önkormányzati Rendészet élére. Az adóelőlegből is igénybe vehető a személyi jövedelemadó kedvezmény. Csaknem 1 milliárd forintos fejlesztési forráshoz jut, Nyírlugos. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Csaknem 1 milliárd forintos fejlesztési forráshoz jut Nyírlugos. A főként TOP plusz pályázat kiíráson elnyert összeg felhasználásáról a Nyírlugos Szabadságtelepen hamarosan elkezdődő szociális célú városrehabilitációs projektről tartottak sajtótájékoztatót a Városházán. A terület identitás tudatának erősítését célzó pályázatból új közösségi házat építenek, és 2 szociális bérlakást újítanak fel összesen 280 millió forintból. Most Simon Miklóst, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
A felnőtt házi orvosi körzet rendelője újul meg a településen, megújul a közpark. Ezen kívül utak felújítása történik meg, és nagy fegyvertény az, hogy immár a 3. bekötő utat is fel tudjuk újítani Nyílugoson. Jelesül azt az utat, amely Vámospécs irányába vezet, mintegy 381 millió forint értékben a település főterétől a Szabadság telepig. Reményeink szerint a tavaszon megtörténik az útfelújítás. A korábbi szakasz felújítása már megtörtént, és ilyen formán a város határáig igen jó minőségű úton közlekedhetnek a nyírlugosiak, vagy az erre betérők.
Most Hovánszky György polgármestert hallják a témában.
A Szabadságtelepi település részen igazán egy ilyen 2 részből tevődne össze. Az egyik épülne egy közösségi épület, ahol az ott élők családi rendezvényre, kisebb rendezvényekre, klubéletre, stb. Tudnának részt venni. A másik meg 2 szociális bélakásnak felújítása lenne szükség, amire az ott élőknek, főleg fiataloknak, amíg nem tudnak saját családházat venni, addig átmenetileg ott tudnának élni. Befejezése lesz a házorvosi rendőrnek az átadása, szerintem ez a tavaszon, a nyárején lesz a úgynevezett Széchenyi téri játszótérnek az átadása. Nagyon várjuk az útnak a felújítását, és szerintem ennek az aktuális része a másik fél évbe fog elkezdődni ebbe az évbe a szociális városrehabilitációnak az infrastruktúrája.
Kovács László Csabát nevezték ki a Miskolci Önkormányzati Rendészet élére. A régiói vezető a sheriffrendszer újraélesztését tartja a legfontosabb feladatának, akik olyan rendészek lesznek, akik az adott kerületekben élve jobban belelátnak a városrész mindennapjaiba. Az új vezető továbbá az illegális parkolást is visszaszorítaná, és megerősíteni kívánja a mezőőri szolgálatot is. Most Kovács László Csabát hallják.
Nagyon fontosnak tartom, hogy egy jól képzett állományunk legyen. Ez a jól képzett munkatársi közösség legyen tisztában a múltunkkal, ezzel a bizonyos 40 éves múlttal, hogy egy nagyon nagy múltú és ezáltal nagyon nagy presztízsű szervezetnek vagyunk a munkatársai. Ezt szeretnénk, ezt átadni, ismertetni velük. Ez a pályázatomnak egy nagyon fontos kiemelt része volt, hogy a múltunk ismerete, a jövünk meghatározója, de a jelenünk meghatározója is egyben. Ezen kívül olyan fejlesztéseket is szeretnék véghez vinni, bevezetni, amik igazából nem kerülnek túl nagy anyagi anyagi beruházás terhe alá, de kisebb lépésekkel nagy eredményeket tudunk elérni. Itt például tematikus rendészeti feladatellátás. Ez azt jelenteni, hogy ha látunk munkatársakban akarást, hozzáértés bizonyos témakörök felé, kik foglalkoznak inkább jobban a városüzemeltetési problémákkal, állattartási problémákkal, gépjárműves problémákkal, kik szeretnek inkább gépjárművet vezetni, vagy gyalogos szolgálatot ellátni, ezekben is specializálnánk a munkatársi közösségünket, de nagyon fontos, amit én úgy fogalmaztam meg, hogy megelőző rendészeti tevékenység. Számunkra, és egyébként itt önkormányzati szintre gondolva, az a legkifizetődőbb, ha meg sem történik egy probléma vagy egy szabálysértés. Ha arra nekünk van ráhatásunk, lehetőségünk, hogy jelezzünk olyan helyzeteket, állapotokat, közterületi helyzeteket, állapotokat, amelyeken változtatunk, és mindjárt mondok is erre példát, akkor az megelőzi az említett szabálysértést, vagy a közterületi problémát, akkor nem ad munkát, nem ad feladatot az önkormányzatnak. Ilyen például, hogyha műszaki zárral tudunk elkeríteni, dekoratív módon, zölddel, vagy kisebb oszlopokkal, forgalomtechnikai eszközökkel területeket, amit mondjuk illegálisan vettek igénybe parkolás céljába, járdákra gondolok, zöld területekre gondolok. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a közvilágításnál, hogyha a délutáni esti órákban, itt a téli időszakban, ugye már délutáni órákban is szolgáltat teljesítünk, és látjuk azt, hogy közvilágítási probléma van, vagy a növényzet avatkozik be arra a területre, és nem látják megfelelően a közlekedési eszközöket, akkor ezeket jelezzük a megfelelő szervezetek felé, és ezekkel a megelőző rendészeti tevékenységgel, ahogy említettem, már ne valósulhasson meg később probléma, vagy esetleg szabálysértés. Úgyhogy ez egy nagyon fontos kiemelt része a jövőbeli tevékenységünknek. Ha szervezetfejlesztésre gondolok, akkor ha a létszámunk lehetővé teszi, egy 2015 októberében beindult szolgálatellátásunkat, ami most jelenleg nem működik, szeretnénk feléleszteni, vagy újraéleszteni. Nevezhetjük Sheriffrendszer 2.0-nak, mert hogy ez a név ismert a közönség számára, mi ezt körzeti rendész feladatellátásnak hívtuk annak idején. Közterületfelügyelő kollégák egy adott választó körzetben tartották a kapcsolatot az ott élőkkel, a városgazda munkatársaival, az önkormányzati képviselővel is próbáltak reagálni vagy megelőzni bizonyos helyzeteket. Itt például a reagálás az történhetett úgy, hogyha mondjuk valaki közszeret használati engedély nélkül árusított, mert vagy nem tudott róla, vagy esetleg nem akart közszeret használati engedélyt kötni. Ellenőriztük, nem kell bírság, hogy történjen. Adtunk 2 nap határidőt, köteleztük arra, hogy kösse meg ezt a közszeret használati engedélyt. Visszamentünk, visszaellenőriztünk, és tulajdonképpen volt egy jogsértés, amit egy figyelmeztetéssel és egy problém megoldással megoldottunk. Tehát tulajdonképpen egy ilyen szolgáltató jellegű körzeti rendész szolgálatot, vagy ahogy említettem, ez a Sheriff rendszer 2.0-át szeretnénk beindítani újra. És ez nem a járat Sheriff, ezt még gyorsan hozzátenném, mint egy aktuálisan híres szolgálat, ami most elindult, hanem ez egy klasszikus közterületfelügyelői munkáról szólna.
Az év első hónapjaiban több tízezren felejtik el igénybe venni a személyjövedelemadóból járó kedvezményt, a legegyszerűbb és leggyorsabb akár mobiltelefonon is online nyilatkozni. Emelte ki dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
Összességében több mint 1 millióan jogosultak valamilyen adóalap kedvezményre. A korábbi évek tapasztalata alapján mégis több tízezren felejtenek el időben nyilatkozni. Kedvezmény jár a gyermekes családoknak, az első házasoknak, a 4 vagy több gyermeket nevelő anyáknak, a 30 év alatti anyáknak, a 25 év alattiaknak és a bizonyos betegségekben szenvedőknek. Nekik érdemes minél előbb leadni az adóelőleg nyilatkozatot, és így a kedvezmény összegével már a januári fizetés is több lehet. Azért nem szerencsés a nyilatkozat kitöltését az utolsó pillanatra hagyni, mert az időben leadott nyilatkozatok nem csak magasabb fizetést, hanem lényegesen kevesebb adminisztrációt is jelentenek. A fizetésből le nem vont adókedvezmény összege, majd 2026-ban az SZIA bevallásban kérhető vissza, ám ehhez az adóhivatal által elkészített bevallási tervezetet az érintetteknek ki kell egészíteniük. A NAV segítséget nyújt a hivatal online nyomtatványkitöltő alkalmazásával, az anyával néhány kattintással gyorsan és egyszerűen elkészíthető az adóelőleg nyilatkozat. Ebben a legtöbb adat már szerepel, így csak a hiányzó sorokat kell kitölteni. Ráadásul nincs szükség sem nyomtatásra, sem irattárolásra. A kitöltött nyilatkozatot ugyanis az adóhivatal automatikusan továbbítja az abban megjelölt munkáltatónak, kifizetőnek. A családi kedvezmény összege 2025. júliusától 50%-kal emelkedik. Az egygyermekeseknek júliustól 10.000 helyett 15.000, a kétgyermekeseknek 40.000 helyett 60.000, a három vagy több gyermekes családok pedig gyermekenként 33.000 helyett 49.500 forint adó megtakarítással számolhatnak. Idén nem csak azért érdemes a forintosított adóalap kedvezmény helyett a kedvezményezett eltartottak számát megadni, mert az egyszerűbb, hanem azért is, mert így a szülőknek nem kell újra nyilatkozniuk júliusban. Ők automatikusan az 50%-kal magasabb kedvezményt fogják megkapni. A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos eltartottak után járó kedvezmény összege is növekedik júliustól. Ők az eddigi 66.670 forinttal növelt összeg helyett már 100.000 forinttal növelt összegben vehetik igénybe a családi kedvezményt. Ennek érdekében viszont mindenképpen összegszerűen szükséges megadni az érvényesítendő családi kedvezményt, mert a kedvezményezett eltartottak számából nem határozható meg, hogy közülük kinek jár a magasabb összegű adókedvezmény. Azok, akik a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére, személykedvezményre vagy első házasok kedvezményére jogosultak, tavaly óta kérhetik a kifizetőtől, hogy az adóelőleg nyilatkozatukat mindaddig változatlan tartalommal vegyék figyelembe, amíg nem tesznek új nyilatkozatot, vagy nem kérik korábbi nyilatkozatuk mellőzését. Ezek a kedvezmények akár folytatólagosan is igénybe vehetők, nem kell minden évben új adóelőleg nyilatkozatot leadni a munkáltatónak, kifizetőnek. A 25 év alattiaknak a kedvezmény érvényesítését továbbra sem kell kérniük, mert az automatikusan jár, és a munkáltató vagy a kifizető külön kérés nélkül is érvényesíti azt.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Vasárnap elkezdődött az ökumenikus imahét a keresztények egységéért. Az országos megnyitót Budapesten a Deák téri evangélikus templomban tartották. Miskolcon és Egerben is zajlanak a programok. Január 21-én kedden Miskolcon a Mindszenti templomban igeolvasás és imádság minden jelenlévőtől, ige hirdetés dr. Fabinyi Tamástól, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspökétől. Ezt az alkalmat felvételről 20 órától közvetítjük majd itt a Szent István Rádióban. Január 22-én szerdán Miskolcon az Avasi Református templomban igeolvasás imádság Meleg Attilától, aki a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség vezető lelkésze, valamint ige hirdetés Szalkai Zé Józseftől, a Miskolci Nagyboldogasszony templom plébániai kormányzójától, Minorita szerzetestől. Január 23-án csütörtökön a Miskolci Belvárosi Református templomban igeolvasás imádság Hangóné Birta Melindától, református lelkipásztortól, valamint ige hirdetés Mekis Ádámtól, evangélikus lelkésztől, Nyugalmazott Esperestől. Január 24-én pénteken a Miskolci Minorita templomban igeolvasás imádság Gerlai Páltól, aki evangélikus lelkész, a Borsod-Hevesi Evangélikus Egyházmegye esperese, ige hirdetés pedig Hangó Istvántól, református lelkipásztortól, illetve január 25-én szombaton a Miskolci Deszka templomban igeolvasás imádság Molnár Ádámtól és ige hirdetés Szemelszki Mihálytól, ők görög katolikus papok. Ezek tehát az ökumenikus imahét Miskolci programjai, Egerben is folytatódik a sorozat. Január 21-e kedd a Ciszterci templomban. Ott lesz Vizi János, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora, egyházmegyei ifjúsági referens, az Egri Ciszterci Szent Bernát templom templomigazgatója, valamint Tóth Imre református lelkipásztor. Január 22-én szerdán a Szent II. János Pál pápa evangelizációs központban Euler Gellért, római katolikus plébániai kormányzó, egész pontosan az Egri Kisboldogasszony plébánia plébániai kormányzója, valamint dr. Michal Bartosz Musinski, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium rektora. Aztán január 23-án csütörtökön a Deák Ferenc utcai református templomban Tóth Imre református lelkipásztor és Ternyák Csaba egri érsek lesznek ott. Január 24-én pénteken a Dobótéri Minorita templomban Zentai László nyugalmazott baptista lelkész és Cebula Pável, az Egri Szent Antal plébánia plébánosa minorita szerzetes, valamint január 25-én szombaton a Bazilikában Csizmadia István, az Egri belvárosi főplébánia plébánosa és Demkó Balázs, görögkatolikus pap, parókus, aki jelen lesz az ökumenikus imahét keretében. A keddi alkalmat tehát Miskolcról adja közre rádiónk, a szerdai, csütörtöki, péntek és szombati alkalmakat pedig Egerből. Élőben minden nap 17 órakor kezdődik a program, és rádiónk felvételről 20 óra után adja közre az összes hullámhosszán. Tavaszra elkészülhet a Sárospataki Bazilika utolsó színes üvegablaka is. A templom ablakai a város szülöttjének életmozzanatait eleveníti fel, születéstől a szentélyavatásig. A tervek szerint a pünkösdi ünnep alkalmával áldják majd meg a több éves munkát. Tudósítónk Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
Egy igazi képeskönyvé alakul át a Sárospataki Bazilika az elmúlt években elkezdett színes üvegablakok beépítése által. Az Egri főegyházmegyének köszönhetően az időközben elhunyt Bráda Tibor művész tervei alapján visszakaphatják régi éküket az ablakok. A vártemplom 1970-es években történt felújítása következtében eltűntek a színes ólomüveg ablakok. A 2010-es évek közepén lezajlott bazilika felújítás tervei között jelentek meg újra a színes ablakok gondolatai, amelyek közül az első már akkor a projekt kapcsán megvalósult, hirdetve Erzsébet alamizsna osztását és a tűzlegendát, amely során nem csak ételt osztott a szegényeknek, hanem a hideg időre való tekintettel egy nagy tüzet is rakatott, hogy melegedni tudjanak a rászorulók. Ehhez az első képhez igazította Bráda Tibor további ablakterveit, amelyeken Erzsébet születésétől szentélyavatásáig különböző életfázisokat mutat be, egy-egy legendát és történetet örökít meg. Így válik majd a látogatók számára egy igazi képeskönyvé a templom, amelynek megtekintése során megismerkedhetnek a város szentjével, életével, példájával, inspirációt meríthetnek tetteiből, és erőt kaphatnak Erzsébet szenvedéséből. Főtisztelendő Bereckei Miklós plébános nagy örömmel ajánlja az új ablakok megtekintését és a templom meglátogatását minden zarándok számára.
Folyamatban van a bazilika színes üvegablakainak a kiépítése. Úgy vélem, hogy nagyszerű találkozási lehetőséget biztosít ez az ide látogatók számára, hogy Szent Erzsébet életébe elmélyülhessenek. Hát olyan, mint egy nagy képeskönyv, persze kellő művészi struktúrával fölépítve és kialakítva, és ahogy azt Erzsébet életéből ismerjük, a különböző életállapotban lévő emberek úgy egy-egy ablak elbeszélésének történésében úgy magukra ismerhetnek, magukra találhatnak a saját élethelyzetükben, és úgy vélem, hogy bátorságot is nyerhetnek abból, hogy Erzsébethez hasonlóan életük történésében Istent keressék őre, hagyatkozzanak, és vele együtt igyekezzenek nekirugaszkodni az előttük álló feladatoknak a megoldásához.
Tavaszra elkészülhet a Sárospataki Bazilika utolsó színes üvegablaka is. A templom ablakai a város szülöttjének életmozzanatait elevenítik fel születéstől a szentélyavatásig. A tervek szerint a pünkösdi ünnep alkalmával áldják majd meg a több éves munkát. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallották. Hatalmas játszóudvart és sószobát is kialakítottak a templom szomszédságában felépült Szent Anna katolikus óvodában, Geszteréden. A közel 500 millió forintból elkészült három csoportszobás óvodában 90 férőhely van, és jelenleg csaknem 100%-os kihasználtsággal működik. Különféle szakkörök, gyógypedagógus, logopédus szakember is foglalkozik a gyermekekkel az intézményben. A részletekről Urbin Zoltán polgármestert hallják. A
családok szemszögében mindenképpen egy előrehaladás, Geszterédnek is egy előrehaladás jelent megélhetés szempontból. Nagy biztosítást, biztonságot jelent az itt élőknek, szinte majdnem el lehet mondani, hogy geszterédiek dolgoznak nagy létszámban az intézményben, és a gyermekekben van a jövő, tehát a gyermekekre épül minden.
Törő András, a Szent Anna katolikus általános iskola és óvoda igazgatója.
Minden olyan fejlesztés, amely szükséges, hogy a nevelést mindenképpen előtérbe helyezzük, annak megvan a feltétele. Minden csoportban interaktív táblákat szerelünk fel, tehát hogy a gyerekek már megismerjék a legfontosabb infokommunikációs eszközöket, amivel majd jönnek tovább az iskolába. Lehetőség lesz itt az új óvodában arra, hogy angolt kezdőszinten tanulják, és egy új néptánccsoport működése kezdte el, az Ittedrá néptánccsoport. Ezen kívül be tudtuk indítani a Bozsik foci programot is, és logopédus, fejlesztőpedagógusnak is van hely ebben az új intézményben.
Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.
Elmúlt évszázadoknak törekvéseit is sokan támadják, holott nagyon sok mindent köszönhetünk eleinknek. Így például Brunswick Teréznek is, aki mindent megtett azért, hogy rászoruló családoknak, gyermekeknek, édesanyáknak, édesapáknak segítsenek a gyermeknevelésben. És amikor elindította első óvodáját a forradalom előtti 10 évben, tehát már akkor gondoltak a kicsi gyermekekre és családokra, akkor két fontos dolgot emelt ki. A Jóisten pótolja a tanító fogyatékosságát, ha az állandóan gondol Istenre, és imádkozik hozzá. Nem is kérdés. Ha már ilyen csodálatosan megújulnak az intézmények, és ilyen csodálatos nevelés van, akkor, amikor megakadnak a tanítók, tanárok, óvodapedagógusok, Istenhez kell fordulni imádsággal.
Hatalmas játszóudvart és sószobát is kialakítottak a templom szomszédságában felépült Szent Anna katolikus óvodában, Geszteréden. Ezzel kapcsolatos összeállításunkat hallották. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben, a Szent Bernát cisztelci templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében január 23-án csütörtökön 9-től 18 óráig. Több mint 30 felsőoktatási intézmény keresztény fiataljait látja vendégül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége február 14-e és 16-a között. 2025-ben ugyanis Pécs után Eger ad otthont a Kárpát-medencei egyetemi lelkészségek találkozójának. Kis csoportos foglalkozások, játékos vetélkedők, kerekasztal beszélgetések, Ternyák Csaba egriesek szentmiséje és meg annyi csodás egri látnivaló várja azokat a fiatalokat, akik részt vesznek a programon, írta az intézmény. Idén tehát az Egri Egyetem lelkészsége hirdette meg a háromnapos eseményt, melyre több mint 30 felsőoktatási intézmény közel 200 hallgatóját várják. A regisztráció január 31-ig lehetséges. A találkozó mottója a remény nem csal meg, amelyet a Szent Évhez kapcsolódóan választottak ki a szervezők. További információk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészségének honlapján olvashatók. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de ahogy terjednek az okos eszközök, egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Ez ráadásul a műsor hallgatásán túl több mindenre is lehetőséget ad, így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak rádiónk közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Brunda János és Kriston Tamás, búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien, a viszonthallásra.
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Régió sportja.
Megjelent az MRC, vagyis a Mini Racing Challenge idei versenynaptára. 34 csapat részvételével rendezték meg Máté Szalkán a Szamos Sportkupa kispályás teremlabdarúgó tornát. Február 1-én rendezik meg a 3. gyöngyösi jótékonysági sportbált. Remekel a bajnokságban a DVTK Jegesmedvék akadémiai csapata. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Megjelent az MRC, vagyis a Mini Racing Challenge idei versenynaptára. Az amatőrök számára kiírt autós bajnokság az idei esztendőben 6 futamot tartalmaz, melyeket kivétel nélkül Borsodabói Zemplén vármegyében bonyolítanak le. A bajnokság március közepén rajtol és októberben zárul. A rendezők az elmúlt években jól bevált és kedvelt helyszínek mellett több újdonsággal is szolgálnak a versenyzők, valamint az érdeklődő közönség számára. 34 csapat részvételével rendezték meg Máté Szalkán a Szamos Sportkupa kispályás teremlabdarúgó tornát. A szervezők a PET palackok visszaváltásából befolyt mintegy 125 ezer forintot az Összefogás az Állatokért alapítványa vára ajánlották fel. Maxim Gábor főszervezőt hallják.
2020-ban volt utoljára hasonló torna itt Máté Szalkán, azoknak a szervezésében is tevékenyen részt vettem. Aztán bejött a koronavírus, nem igazán lehetett ilyen eseményeket tartani az elkövetkezendő években szintén nem, és úgy gondoltuk, hogy sokan is kérdezték, mivel tudták, hogy benne vagyok a szervezőbrigádban, hogy esetleg mikor lesz kispályás teremlabdarúgó torna, így úgy döntöttünk tavaly november-december, vagy ide januárban, akkor szeretnénk ezt megtartani. Felnőtt tornáról beszélünk, az alsó korhatár az 15 éves korhatár volt, mindenki saját felelősségre nevezhetett a tornára. Hát a környéken rengeteg torna volt az elmúlt időszakban, Fehérgyalmaton, Újfehértón, Csengerben, nyilván kialakultak ezek a kispályás csapatok. Van olyan csapat, aki még a korábbi több évvel ezelőtti tornán is részt vette, és azok is visszatértek, illetve alakultak nyilván azóta jó néhány év eltelt, és alakultak új csapatok, a fiatalok felnőttek, és rengeteg csapatnevezés érkezett. 32-vel számoltunk, 34 lett belőle, majdnem 36 is sikerült, de végül le kellett zárjuk a nevezést, hogy el tudjunk indulni. A futszál szabályát és a labdarúgás szabályait próbáltuk ötvözni. A játékrendszer az 4+1-es játékrendszer, ez a futszálból jött, illetve futszállabdával játszunk. Úgy gondoltuk, hogy az 5+1, illetve a sima labda az egy kicsit így azzal a játékrendszerre, a 4+1-es játékrendszerre szerintem izgalmasabb mérkőzések láthatóak. Egyszer 20 perces játékidők vannak, 4-es csoportok, a 4-es csoportokból 2 csapat jut tovább az egyenes kieséses szakaszba. 2 5-fős csoportunk, a 2 5-fős csoportból pedig 3-3 együttes, és így fog kialakulni a legjobb 18 mezőnye. Ez egy mondhatni pénzdíjas teremlabdarúgó torna a környékhez, tornához hasonlóan. Mi is pénzdíjas labdarúgó tornát szerveztünk, ez a pénzdíj 800 ezer forint, az a következőképpen osztik el, a torna győztes csapata 400 ezer forintot kap, a második 250 ezer forintot, a harmadik pedig 150 ezer forinttal gazdagodik, emellett vannak a szponzorok által felajánlott ajándékok, illetve a torna legjobb játékos a díjazásban részesül, a gólkirály és a legjobb kapus is. A döntők előtt egy értékes ajándékokkal teli tűzzel tombol a sorsolás fogunk tartani. Igyekszünk jótékonykodni az Egyesülettel. Karácsonykor is volt egy adománygyűjtésünk, amivel sikerült nagyon sok családnak segítenünk, akár tartós élelmiszerrel és ruhákkal. És most pedig úgy gondoltuk, ez is egy ötlet volt, mivel voltunk a többi teremtornán, és nyilván magunkból is kiindulva, illetve az ott lévő nézők közül, hogy rengeteg üdítő fogyott, és mindenki úgy mondott, hagyta a saját helyén, nem vitte el magával, így úgy gondoltuk, hogy akkor ebből csinálunk valamilyen jótékonyságot, és hát arra jutottunk, hogy akkor kihelyeztünk különböző gyűjtőhelyeket, vagy gyűjtőegységeket, ahol ezeket a PET palackokat a nézők, vagy a játékosok itt tudják hagyni. A torna végeztével visszaváltjuk ezeket, és a begyűjt összeget mi úgymond az Egyesülettel megduplázzuk, ezt az összeget pedig a Máté Szalkai Állatmenyének az Összefogás az Állatokért Állatmenye számára fogjuk felajánlani. Hát megvásároljuk nekik a kutyáknak egy kis, vagy macskáknak egy állateledet.
Február 1-én rendezik meg a harmadik gyöngyösi jótékonysági sportbált a Dr. Fejes András sport és rendezvénycsarnokban. A befolyó összeg egy részét egy rekordtán futópálya megvalósítására szánják. A részletekről Bezzeg Attila főszervezőt hallják.
Ennek egy kis története van. 2022-ben a Covid időszak után találkoztunk egyszer Nagy Attilával, jelenlegi alpolgármester úrral, és akkor vetődött föl, hogy a GYAK és a GKK esetleg csináljon közösen egy bált, és akkor a tervezés során azért felmerült az, hogy ebből ne hagyjunk ki senkit, és próbáljunk meg minél több egyesületet ide beszervezni. Ezen felbuzdulva elindultunk, és az önkormányzatot felkértük, hogy segítsenek. Ezt a segítséget meg is kaptuk, és ők is azzal hozzájárultak, hogy akkor legyen az évsportolói díjak átadása egy ünnepélyes keretek között, és ez a bál ez nagyszerű alkalmat nyújtana erre az eseményre. Tehát így került megrendezésre 2023-ban az első sportbál. Nyilván nem ez az első sportbál Gyöngyösváros életében, hanem ez egy megújult úgynevezett sportbál, ami most harmadjára lesz majd megrendezve. Változni szinte semmi nem változott, a tapasztalat az egyre több lett, úgyhogy most már ez a harmadik, ez már úgymond már rutinból megy. Nagyon nagy segítséget kapunk a helyi vállalkozóktól, mert ugye ez az esemény nem jöhetne létre, hogyha nem lennének támogatóink. Nyilván nem csak a vállalkozók, hanem az önkormányzat is támogatja, a Gyöngyösi TV, a médiák, a Gyöngyösi Sportfólió Kft. Hát az első alkalommal ez egy nagyon pozitív élmény volt számomra, hogy nyilván a vállalkozókat jól ismerem, hiszen én is vállalkozó szférába dolgozom, és a felkeresett vállalkozók közül szinte mindenki azt mondta, hogy jó, ez egy jó ötlet, szeretnék támogatni, szeretnének részt venni, úgyhogy ez hál' Istennek mind a három évvel lehet mondani, hogy a segítség úgymond könnyen jött, mert mindenki nemes célnak, nemes feladatnak tekinti ezt a rendezvényt. Igen, én úgy gondolom, hogy a vállalkozók között nagyon jó összetartás van, megfelelő párbeszédet tudunk egymással kialakítani, és segítjük egymást. Én úgy gondolom, hogy nem tudom, hogy más városokban ez mennyire látható, vagy mennyire bizonyítható, de én úgy gondolom, hogy itt a gyöngyösi vállalkozói szféra egy elég összetartó közösségnek számít.
Remekel a bajnokságban a DVTK Jegesmedvék akadémiai csapata. Az együttesről Vas János vezetőedzőt hallják.
Fejlesztünk, mindenkit is fejlesztünk egyesével, és nagyon kemény edzések vannak. Nap mint nap próbáljuk őket jobbá tenni. Itt vannak folyamatosan szabad égen, tehát amikor van egy reggeli edzésünk reggel 7-től 8-ig, utána még délután van egy edzésünk, néha ugye heti kétszer délután is, és közben még olyan pozitívak és annyira látják azt, hogy bele kell tenni az extra órát abba, hogy ők jobbak legyenek, mint a társuk, vagy beférjenek a felnőtt csapatba. Hogy itt vannak még szabad égen is, és emellett még iskolába járnak, egyetemre járnak, érettségiznek, tehát sokkal erőltetebb az ő életük, és emellett még arról, tehát a családdal is kéne lenni, barátokkal is kéne lenni, és ki is kéne kapcsolni. És ehhez még hozzájön, hogy csak hétvégén játszunk meccseket, ami azt jelenti, hogy sok héten át egyetlen szabad napjuk a hétfő. A hétfőn tudni kell, hogy ez nem szabad nap, mert mennek iskolába reggel 8-tól. Szóval nekik nehéz dolguk van, és ezt próbáljuk mi edzők kezelni, hogy úgy is állunk ehhez az egészhez, hogy keményen edzünk, de mentálisan próbáljuk őket rávezetni arra, hogy tudjuk, hogy ez nem egyszerű, tudjuk, hogy megtalálni azokat az időpontokat, ahol tényleg fel tudnak frissülni a hétközben, és azt megértetni velük, hogy nagyon nincs más út ahhoz, hogy tényleg kihozzák magukból a maximumot, tényleg ugye mindenkinek az a célja, hogy egy előrébb kerüljön, magasabb szinten játszon, akár kettővel magasabb szinten játszon, és ehhez bele kell tenni a munkát, és a legnehezebb az időmenedzselés, amit meg kell tanulniuk, hogy ezt mint, hogyha egyetemen jól akarnak szerepelni, hogyha az érettségit jól akarják megcsinálni, vannak ugye 17 évesek, tehát még érettségi előtt állók. Tehát az időmenedzselés a legfontosabb, hogy megtalálják, hogy mikor, mit kell csinálni a napban, hogy minden beleférjen. Nem is a tabellára fókuszálnak, inkább az, hogy játékosok honnan, hova eljutnak három hónap alatt, hogy van egy Cecehuni, aki a negyedik sorból már föl tudtam tenni, és meccset játszott a felnőtt csapatban, és negyedik sorba kezdett a szezon elején. Tehát hogy az a nagyon motiváló számomra is, amit a játékosok képviselnek saját maguk felé, hogy ők azért vannak itt, hogy fejlődjenek, és azért vannak itt, hogy tényleg előrébb jussanak, és ez meglátszik minden edzéssel. Ha nem edzenénk jól, meccseink se sikerülnének jól, de ők beleteszik az összes energiájukat az edzésen, odafigyelnek, természetesen fiatalok, tehát még nem még a profiknál se lehet az, hogy minden nap tökéletes, sőt, nem is lehet minden meccs tökéletes, de oda teszik magukat, és látszik, hogy fontos saját maguknak a fejlődésük. Tehát erre nagy fókusz van, hogy nem nekünk edzőknek legyen fontos az, hogy a játékosaink fejlődjenek, hanem nekik saját maguknak legyen a legfontosabb az, hogy ők akarjanak előrébb jutni akár a csapaton belül, és utána csapaton kívül is, hogyha már kinövik ezt a korosztályt. Úgyhogy le a kalappal tényleg. Én élvezem minden napot, tényleg le a kalappal a srácok előtt, mert jó velük dolgozni. Én is rengetegszer átlik bennek egy olyan fázison, amikor velük vagyok, hogy én is fáradt vagyok, én is. Nekem is már van sok, de velük egyszerű, és ezt köszönöm nekik. Itt nálunk tényleg a nyílt kommunikáció az, hogy ugyanúgy mondom a jót is, mint a rosszat is, próbálok teljesen egyenes edző lenni, és nem kertelni semmibe, és az meg nagyon sokszor elhangzik az öltözőben, hogy tök mindegy, hogy mit találok én ki, hogy csináljunk a pályán, ha ők nem tudnak egymásért küzdeni, akkor nem ér az egész semmit, és ennek is az alapja a kommunikáció, hogy tudjanak egymással beszélni. Magyar jégkorong játékosnak nem az erőssége a hangos beszéd a jégen, vagy jégen kívül, mindenképp azt várjuk el már a nyár óta, hogy pozitív pad legyen, pozitív legyen a játékos, és energiát hozzon.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90,1,